Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai napra rendelt szent leckét. A mai napi olvasmányunk szól hozzánk Pál apostol második Korintusbeliekhez írott leveléből. Pál apostol második Korintusbeliekhez írott levelének 5. fejezetéből, az 5. fejezetnek első 10 verse. Hogy miként szól hozzánk Istennek írott igéje, keresztényi alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezítelemeknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandó elnyerje az életet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk. Kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemelt. Aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Istenek áldása legyen az ő igének olvasásán, hallgatásán és szívünkben tartásán. Gyertek, imádkozzunk. Édes drága atyám, magasztallak téged. Magasztallak és dicsérlek téged azért, aki vagy, és amit teremtettél. Magasztallak téged fiadért, és hálákat adok érte. Magasztallak érte azért, hogy ő nyitotta meg az utat, ő nyitott ajtót, hogy hazatérhessünk. És így magasztallak téged minden otthonért, ahol otthon vagyunk. Magasztallak téged a szülőkért, az apákért és az anyákért, és a gyermekekért. Minden egyes lélekért, aki most itt van, magasztallak téged, atyám, mert a te műved, a te igéd gyűjtötte össze, az adott a szívünkbe édességet. Ő nyitotta meg hálára a mi ajkunkat, és valóban így tudunk egymásra tekinteni, és egymás arcában, mint Krisztus arcban fürödni. Magasztallak hát téged. Krisztusért, atyám, mert nem arra tekintettél, hogy milyen hiányosságaink, hogy milyen vétkeink, milyen bűnöket követtünk el az elmúlt héten, hanem ismételten megtűnt neked köszönni azt, ami van. És köszönjük azt, hogy el tudjuk fogadni mindazt, hogy készítetted a mi szívünket az igére, a tanításra, ami megáltalkodott makacs, nyakas voltunkat, körbe szeretted és megolvasztottad a mi keménységünket. Jöjj hát hozzánk, tisztítsd meg lelkünket. Lelkünknek ráncait simítsd ki, minden kétséget vesd ki a mi szívünkből, annak sötétségének zugait, világíts be a te lelkednek a fényével, hogy valóban ragyogjon, és hogy magasztalhassunk téged együtt. Így kérünk hát, hogy egyházat hitére nézzél, a szeretetre, az elhullajtott könnyekre, az ölelésekre, az örömre, a gyönyörre, a bánatra és a fájdalomra, ami által ide formáltál bennünket, hogy erre a napra hozzál el. Így kérünk hát téged, Szent Fiadért az Úr Jézus Krisztus által, szenteld meg magadat mi rajtunk, egyen-egyenként, bocsáss ki a te lelkedet a menny magas világosságából, szeretetből szeretetet, erőből erőt és bölcsességből bölcsességet nyerhessünk. A te háromszor szent neved dicsőségére és Anya Szent Egyházad javára. Krisztusért kérünk. Hallgass meg minket. Amen.
Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amivel keresi a mi szívünket ezen a mai napon. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 14. verséből. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 14. versében így szólít meg bennünket Isten igéje. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem eljövendőt keresünk. Amen. Kedves testvérek, bár a felolvasott igeszakaszok nem a tékozló fiú történetéből hangzottak el Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, mégis folytassuk ezt a történetet. Aki még nem olvasta el, tegye meg. Meg lehet újra, mert mint ahogy a mai nap is egy fontos üzenet rész lesz, ebben a részben nem pusztán az új szövetség van, vagy nem pusztán egy bibliai, teológiai gondolat, hanem sokkal több. Az elmúlt alkalmon, amikor erről beszéltünk, lehet egyébként hallani jól, mert volt egy olyan jelzés, hogy nézzük meg a hangosítást, hogy mert nem minden esetben mindenhol hallatszik. Tehát aki nem hallja, az most kérem, hogy jelezze, de bólogatást látok, tehát nagyobb részt akkor, ha így beszélek, ezt mindenki hallja. Nagyszerű, köszönöm. Úgy fejeztük be a történetet az elmúlt alkalommal, hogy az elveszettség állapotából Isten az a fiú, aki igazi idősebb testvérként, tulajdonképpen aki hiányzik a történetből, akire Jézus utal, önmagára utalva, azért maradt ki a történetből, mert erre a hiányérzetünk fog válaszolni és reagálni. Tehát amikor azt gondolná egy jól nevelt ember, hogy itt tulajdonképpen az idősebbik testvér nem is igazán idősebbik testvér, mert ha az idősebbik testvér az lenne, aki, akkor otthagyna mindent, és vállalva az ezzel járó veszteséget utána menne annak, aki elveszett. De hát ez az idősebbik testvér, ez Jézus Krisztus, aki tulajdonképpen az egész Jézusi eseményre, az egész krisztusi történetre akarja rányitni a mi gondolatunkat és a mi lelkünket, amikor ezt a példázatot így mondja el, ahogy elhangzott. De tulajdonképpen a végén rádöbbenünk arra, hogy ő az, aki hiányzik a történetből, megnyílik előttünk és rádöbbenünk arra, hogy nála van az a szeretet, amire igazából vágyunk, nála van a nagyság, nála van a vigasztalás, nála van a dicsőség, amit mi nagyon sokszor eddig máshol kerestünk. Hozzá kell mennünk, ő a világ ura, ő az igazi szépség, ami betöltheti az életünket, és ez kioltja a félelmünket, ez olyan szeretetet gyújt bennünk, ami a világ minden egyes sötét dolgát legyőzi, és ahol ez a szeretet van, ott nincs félelem. Ennyire szeret bennünket az Isten, ezt adta nekünk Krisztusban, így akarja, hogy hazatérjünk. Akarunk-e hazatérni? Ez a mai gondolatkörnek a kérdése. És előre szólok, nem lesz egyszerű. Magam miatt sem egyszerű, de sokan ülünk itt, akiknek nem lesz egyszerű. Majd meglátjátok miért. Ugyanis nem véletlen volt a kérdés így megfogalmazva, így feltéve, hogy akarunk-e hazatérni. Vajon beoltott-e, bennünk van-e a tudat, hogy haza akarunk menni? Lukács evangéliumának ezt a fejezetét fontos, hogy egy kontextusba, tehát a lukácsi egész fejezet kontextusába, vagy az evangélium kontextusába helyezzük, de még fontosabb, hogy ezt a történetet, Jézus példázatát az elveszett fiúról az egész Bibliának a kontextusába helyezzük. Mert az egész Bibliát áthatja egy sokkal tágabb összefüggés. Jézus, amikor ezt a példázatot mondja, akkor nem csak az idősebb vagy a fiatalabb fiú megváltásáról, hazatéréséről beszél. Tulajdonképpen ebben a történetben az egész emberi nemnek a megváltás története sűrűsödik össze. Ebben a parabolában, ebben a példázatban mindenki megtalálhatja magát, a maga életét. Nem kevesebbet ígér ez a példázat, mint a reményt a világnak. A történetben a fiatalabbik fiú egy jobb élet, egy jobb világ reményében távoli országba utazik és vándorol. De csalódik. És elkezd vágyakozni az otthon után. Elkezd eszébe jutni a hazai íz, ami abban jó volt. Velünk is ez szokott történni, az otthon az meghatározza az életünket. A legváratlanabb pillanatokban jut eszünkbe. Én egyszer egy kis pöfögős vonaton utaztam. Elektromos vonat, ezt tudjátok, olyan, ami motorvonat, vagy nem, dízelvonat, bocsánat, ilyen 3-4 vagomból áll, és a harmadrendű vágányokon szokott utazni. Ez most történetesen éppen a felső és az alsó fő vonal között Kisköre víztározó irányába vágta ketté, vagyis szelte át a nagy prérit, és mentem, megállt egyik állomáson, nem tudom melyiken, Köveskál és Kisköre között, és néztem kint a füvet az ablakon, a vonat ablakán kívül, és a fűben ott játszott két macska, két cica, fiatal cica, és hogy miért, nem tudom, de rám tört. Rám tört valami, amit úgy nevezünk, hogy honvágy, vagy az otthon vágy. Emlékeztem, hirtelen eszembe jutott gyerekkorom összes pillanata, összes villanása, amiben jöttek a szagok, jöttek a fények, az ízek, még az ízek is eszembe jutottak ott a vonaton ülve, kitekintve a fűbe. Nem tudom megmagyarázni, hogy és miért tört rám akkor, de lehet, hogy biztos, hogy ti is vagytok így, mert ha van nemzet és nép, amelynek milliónyi lelkét áthatja az otthon utáni sóvárgás és vágy, mert nem otthon van, nem otthon vagyunk, az a magyar. A Kárpát-medence a hazánk, de már a Kárpát-medencében is mi vagyunk, akik nem vagyunk otthon. Talán a nagytemplomi gyülekezet, a ceglédi gyülekezetek között is az, ahol a legtöbben vagyunk, akik nem ebben a belső kis szögesdrótokkal most már nem körülhatárolt talpalatnyi földön születtünk, hanem valahol egészen máshol vagyunk otthon, vagy otthon volt egy egészen más terület. Bocsánatot kérek a ceglédiektől, de ceglédieknek pedig azt mondom, hogy vajon a rokonságban nincs-e olyan, aki nem itthon van, hanem valahol máshol. Vagy lehet, hogy nem ebben a városban születtünk, és úgy kerültünk haza. Az otthon meghatározza az életünket, ez egy idézőjeles otthon, és bizony talán nincs olyan nemzet vagy nép, ha egészébe veszem, ahol, amelyik annyira szét van szórva, mint ahogy mi, és amelyiknek a tagjai ne költenének milliókat évente arra, hogy ott, ahol vannak Amerikában, Ausztráliában, vagy a világ bármelyik táján megalakítsanak egy kicsi kis hazát, egy kis református gyülekezetet, vagy egy kis magyar gyülekezetet, Németországban, vagy Angliában, vagy Svájcban, vagy bárhol, és ne költenének annyit rá, hogy hazajöjjenek, és hazalátogassanak, és látogassák az itthon maradott közösségeiket. Azok a gyerekek például, akiknek nem adatott meg az a lehetőség, hogy egy ilyen közegben nőjenek fel, amit otthonnak neveznek, azoknál is a gyermek ügyben dolgozók ezt tudják igazolni, a kötődés nehézé válik a felnőtt korukban. Amikor nevelőszülőtől nevelőszülőhöz kerül valaki, és nem tudja igazából gyerekkorában megfogalmazni azt, hogy hol volt az otthon, annak a felnőttkori kötődései is problémások lesznek. Pedig ez talán ez a legalapvetőbb érzés az életünkben. Mi, magyarok, nagyon sokszor megfogalmaztuk ezt, megfogalmazzák költőink is, amikor erre gondolok, akkor nekem mindig Vasalbert verse jut eszembe, és biztos vagyok benne, hogy itt közülünk is jó páran mondják velem együtt, amikor az otthon jut eszükbe, hogy üzenet haza. Üzenet haza, üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökkévaló, és a víz szalad, kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők és kiássák a fundamentumot, az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma nevemet, ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag, kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél és egy akarat, a víz szalad, de a kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol fönn, a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, csak a kő marad, a kő marad. Bennünk van vágy, hogy van egy olyan hely, ahol ott van az a kő, ami marad, és mi oda tartozunk. Mi tulajdonképpen ott vagyunk otthon. Hoztam egy kárpátaljai verset is. Nem hiszem, hogy ismeritek, bár lehet, hogy igen. Balladé Károly Tövisek között című versét. Nekem ez a Vasalbert vers. Szél el ne hordja, eső el ne mossa. Tenger magába ne nyalogassa ezt a hazák közé ijesztett ölelésnyi földet, melyet fölvert, gyökerét virágok közé fúrva, az ibolyánál szívósabb dudva, ahol tövisek közt mi is élünk. Meg és elhasonulva. Ahol fölveti a dac fejünket, majd mellünkre horgasztja szégyen vagy alázat. Ahol szöges drót szigorú határait fejünk fölött elrángatta a század. ahol jeltelen betoncsík tekereg már, ahol őseink jöttek lelni új hazára, és ahol a fenyőkön fésült szelek még rebegik, verecke, verecke, szülőföld, ibolyányi, ölelésnyi, töredék, hazácska, szeretsz-e, szeretsz-e még minket. Konokul hűséges fiaidat, kiket megkísért minden alkony és virradat, a magát kellető dúsölű másút. Vagy a magához édesgetni sohasem rest beléje olvadásunk elváró hatalmas test. De meginogva, mégis lábunkat vetjük ez ibolyányi földön, hol már hazaárulás, egyetlen terpeszállás, hát inkább állunk jegeny és vigyázva, fiainknak e talpalatnyi hazát, keservel, híven megvigyázva, szél el ne hordja, eső el ne mossa, tenger magába ne nyalogassa. Olvassuk, írjuk, érezzük. De például ma már nyilvánvaló, és ezt mindenkinek mondom, hogy háború van ezen a földön, és maga a püspök, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kérte, hogy támogassuk azokat, akiket a törvény Ukrajnában lehet, hogy nem sokára dezertőröknek és hazaárulóknak fog nyilvánítani, mert nem vállalják föl egy háborúnak, amit mindannyian tudjuk, hogy igazságtalan, és milyen eredetű háború az, amelyik a határainkon túl dúl közvetlenül mellettünk. És hogyha ezt egy magyar, vagy bármilyen nemzetiségű behívójával nem akceptálja, vagy nem vonul be, akkor nem lesz más választása, mint hogy elmeneküljön. És nekünk fel kell készülnünk testvéreink fogadására, mert nincs más választásuk, ha nem akarnak meghalni egy olyan háborúban, amihez semmi közünk. És el fognak menni. És a házak üresen fognak maradni. Úgy, ahogy Délvidéken történt néhány évtizeddel ezelőtt, vagy néhány évvel ezelőtt, és úgy, ahogy lehet, hogy történni fog még számtalanszor. És marad a vers, és marad a vágy a szívünkben, bárhol vagyunk, és bárhol élünk. Az otthon, a haza. Mert így vagyunk teremtve. És az az igazság, hogy nem ítélhetek el senkit, aki nem otthon van, mert én sem vagyok otthon. És az is igaz, hogy nagyon sokszor csalódunk ebben a képben, mert például amikor egyszer hazamentem abba a faluba, ahol felnőttem, és elmentem a falu végére ahhoz a dombhoz, ahol szánkózni szoktunk, és ami annyi sok kellemes élményt hagyott a szívemben, ahol fiúkkal hógolyóztunk, lányokat borítottunk a szánkóról bele a hóba, és felnőttünk, és tudjátok, mi van azon a helyen most? Szeméttelep. Kicsi volt, feljebb, de eljött a 20. század vége, a műanyag korszak, és már nem tudjuk újrahasznosítani az üveget, ki kell dobni, és nem oszlik el, nem oszlik fel, és egy kis falu nincs erre felkészülve, és 10 év alatt a szeméttelep ellepte a szánkódombot. És óriási csalódtam. És hazamentem, egy tiszta református faluból jöttem el, és hazamentem, és 5 templom van még a református templomon kívül. Egy agglomerációs közelségű 3000 fős falura tessenek gondolni, Nagyberegre, ahol már minden van. Jehova tanúitól kezdve új reformátusokon keresztül, nem is mondom a görögkeletieket, a ortodoxok templomát, a mindent. És ez érdekes érzéseket keltett bennem, csalódtam. És mégis ott van a vágy bennem. Mégis ott van a vágy bennünk, hogy mint ahogy Tamás Járon mondja az Áber a Rengetegben című művében, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Mert így vagyunk teremtve. Mikor egyszer látunk valamit, amit korábban hazának vagy otthonnak neveztünk, mint ahogy én azt a szemét telepet, sírni vágyik a keblünk, a lelkünk, meg hogy felmegyek a Viski dombok oldalába, ahol jegenyefák, fenyőfák voltak, most pedig vannak hatalmas villák, mert a nagy gazdagok Kievből megvásárolták az egész völgyet, ott a Saján mellett, sírni támad kedvem, de kétségtelen, hogy mégis ott van bennem a vágy, hogy hazamenjek, de hova? Hova akarunk hazamenni? Ha az otthon képzetét bennünk tájak, látványok, hangok, sőt illatok gerjesztik föl, vágyat ébresztenek bennünk, és mégse tudjuk betölteni, mert azok már nem léteznek, azok a képzetek, azok a képek. Valaki hazamegy Nagyváradra, az már más. Vagy hazamegy Kolozsvárra, az már lehet, hogy más az a város, mint ahonnan eljött évtizedekkel ezelőtt. Akkor hol van a haza? Számtalanszor mondják azok, akik haza látogatnak itthonról, karácsonyra vagy húsvétra, hogy már nem az igazi. Csalódott. Régen azok igazi húsvétok voltak, régen azok igazi karácsonyok voltak, most már hol van? Rengeteget készülünk itthon az ünnepre, ugye? Készülünk a karácsonyra, hogy az az igazi karácsony legyen. Mindent beleadunk. És a karácsony után hányan mondják azt, hogy mégse sikerült úgy. Elvesztette valahol a varázsát, pedig annyit készültem rá. Tehát itthon is csalódunk. Mélységes vágyakozás van bennünk, és amikor megpróbáljuk ennek a tárgyát megtalálni, amely a képeket a fejünkben, az agyunkban elkészítette, akkor nem találjuk. Megpróbáljuk megcsinálni, elkészíteni, és nem sikerül. C.S. Lewis ezt így írja meg az egyik prédikációjában. Ha visszamennénk azokhoz a múltnak azokhoz a bizonyos pontjaihoz, ott már nem találjuk meg a keresett dolgokat, csak emlékeztetőt. Tehát nem a múltra emlékezünk, hanem valójában a múlt emlékére emlékezünk. A könyvek, vagy a zene, amelyekről úgy gondoltuk, hogy bennünk lakozik a szépség, el fogják árulni bizalmunkat, mert nem bennük van, hanem rajtuk keresztül érkezett, és ami megérkezett, az valójában maga a vágyakozás. A szépség, a múltbeli pillanat emléke, mindez csupán képe annak, ami után valóban sóvárunk, ami után valójában vágyakozunk. Még ha jól tükrözi is azt. De ha összekeverjük a képeket a valósággal, akkor néma bálványokká válnak, amelyek összetörik imádójuk szívét. Mert a kép nem azonos azzal, amire vágyakozunk. És ráébredünk, hogy csupán nézők voltunk. A szépség ránk mosolygott, de ez nem üdvözlő mosoly volt. Arcát felénk fordította, de nem vett észre minket. Nem fogadott el, nem fogadott be. Élethosszig tartó nosztalgiánk, vágyakozásunk, hogy újra egyesüljünk valamivel az univerzumban, amitől el lettünk választva, hogy belépjünk a kapun, amelyet mindig csak kívülről láttunk, ez nem valami neurotikus fantázia, hanem a legfontosabb kifejeződése a helyzetünknek. Van tehát egy mozzanat az életünkben, amely mindannyiunkat fiatalabb testvérré tesz. Mindannyian számkivetésben vagyunk, mind az otthon után vágyakozunk. Valakit erőteljesebben érint ez, és fogékonyabb rá, mint én, vagy mint páran közülünk, akik nem itt születtünk, nem itt nőttünk fel. Van, aki az elmondottak alapján itthon van itthon, itt született, itt nőtt fel, és mégis érzi azokat a csalódásokat, amelyekről beszéltem. Házaink, családjaink, útmenti vendégfogadók csupán, és hiába keressük, nem találjuk benne az otthonunkat. Miért van akkor a hatalma az otthonnak, ennek az érzésnek bennünk, és miért illan el olyan hamar? Miért van az, hogy megpróbáljuk mindig-mindig visszahozni, a fiataloknak átadni, és valahol mégis kudarc élményünk van olyan gyakran? Ha a Biblia alaptémáját vizsgáljuk meg, akkor választ kapunk erre a kérdésre. Az otthontalanságnak a tapasztalata az tulajdonképpen végigvonul az egész Biblián. A Biblia erről szól. Erről beszél. A Teremtés könyvé, az elején a Bibliának a Teremtés könyvében megtudjuk, hogy miért. Miért érezzük azt mindannyian, hogy nem vagyunk otthon? Mert arra lettünk teremtve, hogy Istennel együtt, Isten kertjében éljünk. Gyönyörű, már-már művészi az a Teremtés könyvében megfogalmazott rész, amiben ezt leírja a Biblia számunkra. Nem véletlenül. A héber szavak is úgy szinte verselnek. Majd, hogy nem egy műalkotás. Egy olyan világot szánt nekünk Isten, ahol a szeretettől nem kell megválni, ahol nincs betegség, ahol nincs pusztulás, nincs halál. Ilyen volt az élet. Ilyen életet élt az ember Isten színe előtt. Ott éltünk az ő végtelenségében, az ő szeretetében, az ő jelenlétében. És életünknek az volt a célja, hogy megismerjük őt. És hogy megismertük őt, örömünket leljük benne. Az Istenben leljük az örömünket, ez felfoghatatlan öröm, ennek csak a töredékeit, csak a villanásait látjuk itt, bármilyen öröm nagyságában. És amikor megismertük és örömünket leltük benne, akkor volt még feladatunk, vissza kellett tükrözni őt. A saját képmására teremtett, hogy visszatükrözzük őt, visszatükrözzük a nagyságát, a szépségét, a szeretetét, a dicsőségét az életünkben, örökké. Ez az eredeti ország, ahonnan származunk. És bármennyire szép a Kárpát-medence, bármennyire szépen írja le Vas Albert, hogy hogy teremtette Isten, hogy szórta szét a magyarokat, a székelyeket, a szászokat, a románokat ebben a világban, ez csak azért van itt, hogy a töredékes szépségében ráleljünk és rátaláljunk az igazi szépségre, az igazi országra, amelyet Isten tökéletesnek teremtett, ahol valóban otthon voltunk. A Szentírás elmondja, Jézus elmondja ebben a példázatban, hogy ahogy az apa jelenlétében elkezdett elégedetlenkedni a fiatalabbik fiú, úgy kezdtünk el mi is elégedetlenkedni, nem akartunk Isten keze között élni, mi magunk akartunk inkább Istenek lenni, és elfordultunk tőle, eltávolodtunk, és így vesztettük el az otthont. Elvesztettük, ahogy a kisebbik fiú. És a Biblia szerint azóta is lelki vándorként élünk ebben a világban. Amit a Biblia sokszor személyenkénti történetekben ábrázol ki, sokszor közösségek történetében ábrázolja ki. És azóta is van egy érzés a szívünkben, amikor itt kóborlunk ebben a világban, amelyet nem tudunk kielégíteni. Van egy nagyon mély vágy bennünk, amely soha nem lel kielégülésre ebben a világban. Olyan testre vágyunk, amely fut, és nem lankad meg. A próféta, de ilyen test nincs itt. Mert megbetegszünk, megöregszünk, és meghalunk. Olyan szeretetre vágyunk, amely nem múlik el. De ilyen szeretet nincs. Mert kapcsolataink ki vannak téve az idő vasfogának, megromlanak, korrodálódnak, devalválódnak, még a szavaink is. És gyakorlatilag a kezünk között mennek tönkre a szeretet kapcsolataink. És még a leghűségesebbek is elhagynak bennünket, vagy meghalnak, vagy mi halunk meg. És mi hagyjuk el őket. Azért munkálkodunk, hogy jobb legyen a világ, ugye? Ez a munka lényege. De vajon tényleg jobbá tesszük a világot a munkánk által? Újra és újra csalódunk, mert nem tudjuk megvalósítani az álmainkat. És újabb álmakat gyártunk, keményen dolgozunk, hogy újjáépítsük az elvesztett otthont, de az az otthon, ez nem az az otthon, mert az az igazi otthon a mennyei atya jelenlétében képzelhető el, mondja a Biblia, akit ott hagytunk. Ez a téma újra és újra előjön a Szentírásban, először Ádám és Éva hagyja el az otthont, ugye, aztán a fiú Káin válik földönfutóvá, bujdosóvá, mert megölte az öccsét, aztán Jákób becsapja az apját, a fivérét, és földönfutóvá lesz, menekülté hosszú évekig, ezután majd az egész családjával elhagyja az ígéret földjét, és Egyiptomba költözik egy jobb élet reményében, ahol meg is kapják a jobb életet, aztán szolgasorsba dől az egész család, és az egész nép, és az egész nemzet. Aztán Mózes hozza vissza őket, úgy tűnik, hogy újra ősi hazájukba lehetnek, évszázadokkal később azonban Dávidnak bujdosnia kell, ameddig király nem lesz, bujdosó lesz. Majd az egész népet elviszik Babilonba, úgy ismét újra egy fogságba, és minden történetben ott van a számkivetettség mozzanata. A számkivetettség, az otthontalanság, a bujdosás, és a vágy arra, hogy ebből haza térjenek. Babilonból is haza térnek, aztán marad a fogság. Mert Babilonból is csak egy része, egy töredék jön haza. És az is aztán mindenféle fennhatóság alá kerül. Nem sikerül szinte sose. Mi az oka annak? Mi a nehézsége a visszatérésnek? Mi a problémája? Az otthon az az, ahová bármikor jogod van hazamenni, belépni. Hát ez itt már rögtön problémát okoz. A fiatalabbik fiúnak haza kell térnie, ugye? De jól tudja, hogy ez nem egyszerű dolog, bár keresi a megoldást, a jogi megoldást, a problémát, a hogyan tudja kidolgozni azt, hogy ő jogosan legyen otthon. Mert amit az apa ellen tett, az elválasztja őt az otthontól. Tehát van egy elválasztó erő. Nem mehet haza. Van egy fal, egy akadály. És nem tudja, hogy képes lesz-e áttörni ezt az akadályt, ezt az elválasztó falat. Úgy megy haza, készíti a monológiát, de nem tudja, hogy képes lesz-e áttörni ezt az elválasztó falat. Ez nem rajta múlik. Tisztában van vele, hogy visszautasíthatják. És akár ismét továbbra is otthontalan marad. A babiloni fogság idején a népet, a proféták a nagy hazatérésre biztatják. Erről profétálnak, Isten kegyelme által. Aztán, mikor megkapja az engedélyt a nép, hogy kivonuljon Babilonból, akkor tényleg csak egy töredéket ér vissza Palesztinába. És aztán olvassuk, hogy perzsa, szír, görög, majd római fennhatóság alá kerülnek. Nincs igazi visszatérés. Nagyon sok exodus tulajdonképpen a végén nem vezet eredményre. Nem érkeznek haza. Miért? Mert az ember eredendően romlott. Ez a világ eredendően romlott. Nézzük meg, Izraelt, de nem csak őt, az egész emberi nemzetséget lehúzza az önzés, a büszkeség, a bűn. Mindig ott van bennük, mellettük, akárhogy igyekeznek megtisztulni tőle. Mindenütt háborúság dúl, nézzünk körül a világban. Nem igaz, hogy békekorszak volt, hidegháború volt, és abban sem volt háborúmentes időszak. Az egész 20.-21. század történelme erről szól. A népek között soha, ugyanúgy, ahogy az ember szívében szintén, soha nincsen meg. Mert az emberi természetnek kell radikálisan megváltoznia ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Ez pedig nem könnyű. Belül. De van egy másik oldala is, amit az előbb már említettem, hogy a világ romlott. Azt mondja az apostol az Új Szövetségben, a levelében, a római levélben, hogy az egész világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését, mert alá van vetve a hiába valóságnak. Mert a teremtett világ a hiába valóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Róma 8:19-20-21. Tehát a teremtett világgal van baj. Mert hiába van egy hazánk, amit annak nevezünk itt a világban, érezzük, hogy nem ide tartozunk, mert a természet is megromlott, maga a természet romlott. Betegség, természeti csapások, pusztulás. Sokan ezt kérdezik, hogy ha az Isten olyan jó, akkor miért engedi az ártatlanokat természeti csapások által meghalni? Hát az Isten igen, de ez a világ nem. Ez a világ csak töredéke annak, amit Isten elképzelt, mert általunk az egész világ romlott. Nem hordozza Isten tökéletes dicsőségét. Jézus idejére sokan úgy látták a zsidók között, hogy a babiloni fogságból való visszatérés ellenére nem sikerült megszabadulni. Számkivetett a nép. Egyenlőtlenség, elnyomás, inség, nyomorúság, ezek határozták meg Izrael életét Jézus korában. Nem történt hazatérés a szó valódi, tökéletes értelmében. És elkezdtek keresni, és tulajdonképpen sokan imádkoztak, hogy jöjjön a Messiás, azért, hogy hazatérjenek. De az az igazság, hogy közben nem úgy értelmezték, ahogy a Bibliában le van írva, hanem valami nép, nemzeti, politikai értelemben vett megszabadulást vártak. Ugye ezt mindig el szoktuk mondani Húsvétkor, hogy mit vártak a zsidók Jézustól. Azt hitték, hogy ő egy olyan messiás lesz, egy politikai messiás. Izrael nagyhatalmú szabadító királya, ami nagyhatalmú katonai, politikai vezetőként majd megszabadítja őket a szolgaságból, a rabságból, és hazavezeti, otthon voltak ők, hazavezeti őket valódi értelemben, fizikai értelemben és spirituálisan is. Hazaérkeznek, eljön majd a néphez, az elismeri, elfogadja őt, és majd győzelmesen, mint király, hazavezeti, győzelemre vezeti őket. És az az igazság, hogy ez nem csak a zsidókra igaz, ez majdnem minden népre igaz, szeretné a saját messiásának tekinteni Jézust. Néger messiás van, feketére festett Jézus van, van buddhásan mosolygó keleti Jézus, és van pártus herceg magyar Jézusunk is. Ez olyan jól hangzik, mert nekünk ez kell, hogy minket vezessen szabadításra. Ugyanolyan tévedés ez, mint ami a zsidóknál, a zélótáknál a messiás király proféta harcos Jézus kép. És körbeveszik Jézust, és Jézus kijelenti nekik, betelt az idő, és elközelített az Isten országa, köré gyűlnek buzgón, és várják, és hallgatják, és aztán rájönnek, hogy Jézus semmilyen szempontból nem felel meg az ő elvárásaiknak. Nem palotában született, hanem jászolban, távol az otthonától, vándorol, az égi madaraknak fészük, a rókáknak barlangjuk van, ennek meg nincs hol lehajtani a fejét. Teljessége kívül marad a politikai vonatkozásokon, nem szól bele, adjátok meg ami a császárnak, ami a császári Istennek, ami az Istené. Nem vesz részt a politikai gazdasági hálónak a játékaiba. Nem akar szertenni semmi tudományos politikai elismertségre. Végül pedig, miután ezt látják, úgy döntenek, hogy akkor nem is kell, és keresztre feszítik. Keresztre feszítik, és megéli Jézus is, pont ez volt az üdvtörténet lényege része, a számkivetettség legerőteljesebb jelképét. A számkivetettség legerőteljesebb jelképe a keresztre feszítés, mert az elvetemült gazembereket feszítik keresztre. És aztán azt mondja Jézus, hogy éli, éli, láma sabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engem? És ezzel megéli a spirituális számkivetettség legnagyobb, legmélyebb mélységeit. Elszakítva az Istentől, ő a Krisztus, a Jézus. Mi történt? Jézus nem egyszerűen azért jött, hogy népét a politikai és egyéb körülményekben meghatározható elnyomástól megszabadítsa, hanem hogy mindjárunkat megmentsen a bűntől, és az Istentől való spirituális és valóságos elszakadottság állapotából, a rossztól, a haláltól. Azért jött, hogy az emberi nemzetséget, a nemet hazavigye. Haza. Ezért nem erőben érkezett, hanem gyengeségben. Ezért kellett neki a számkivetettség legmélyebb mélységeit megtapasztalnia, ami nekünk itt részleteiben jár, de valójában csak azért nem teljesen, mert kegyelmi időben élünk. Egyébként járna a számkivetettség teljes érzése, az a halál. Ő vette magára az emberiség, az egész emberiség lázadásáért járó átkot és büntetést. Azért, hogy mi ezt ne kapjuk, hanem hogy a teljes kozmikus otthontalanság állapotából először belül, szívben, lélekben valódi otthont találjunk. És Jézus feltámadt a harmadik napon. A dicsőség és az öröm ünnepe. És hányszor mondja Jézus, hogy megsemmisítette a halál hatalmát, és van egy lakoma, egy öröm ünnepség, ahová hív bennünket. Őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Halálával a mi bűneinkért fizetett, legyőzte a halált, legyőzte a pusztulást, az űrzavart, legyőzte a csalódást, a káoszt, hogy már itt a földön megmozdítson olyan erőket, amelyek valódi otthonná tudnak válni számunkra, hogy a világ újra otthon lehessen. Ezekben a töredékekben van elrejtve a mi érzésünk. Ézsaiás írja, 35:4-10, íme jön Istenetek, és megszabadít benneteket, akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre. Boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. A tékozló fiak történetének a vége a hazatérést ünneplő lakoma, ez zárja. A Jelenések könyvében ugyanez van. A Biblia vége az egész, az otthon valóságos fényének az üzenete, az ugyanilyennel zárul. Jelenések 19. Olvassuk el. A bárány nem más, mint Jézus, aki vállalta az áldozatot a világ bűneiért, hogy mi bocsánatot nyerjünk és hazatérjünk. A mennyegző helye az Új Jeruzsálem, a Szent Város, amely a mennyből száll alá, és betölti a földet. Jelenések 21-22. Isten ebben a városban fog lakozni, és itt áll majd az életfája, amelynek levelei a népek gyógyítására szolgálnak, Jelenések 22-2. Az életfája az Édenkertben sarjadt, ezt tudjuk, olvassuk a Biblia első lapjain. Értitek? Otthon, haza. Az első lap és az utolsó lap összeér. Az idők végezetekor tehát az egész föld egy újja Édenkert lesz. Íme, újjá teremtek mindent. Nem lesz sem halál, sem szenvedés, sem háborúskodás, és letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jézus azért különleges, azért más, mint bármelyik vallás alapító sorban, mert ő a hétköznapi ember létének értelmet ad, reményt ad. Annak a lépnek, amibe vergődünk. Jézus nem valamiféle éteri, személytelen, tudattalan állapotban jövők, vagy abban jelzi meg a jövőnket, hogy abba lesz. Inkább a lakomázás egy valóságos otthon kép, transzcendens és immanens, valóságos, megtapintható, érezhető, értelmezhető képét váltja valóra, váltja valósággá. Ölelés, nevetés, mi a lakoma? Ének, tánc, az öröm, és ezt emeli Isten jelenlétének, Isten dicsőségének a méltóságába. Tegnap keresztény bálon voltunk, öröm, tánc, lakoma, és azt mondanák, hogy milyen földi hívságok. De hát az örökké valóság lakomája az tulajdonképpen ez. Csak az Isten jelenlétének méltóságába emelve azt az örömöt, amit itt töredékesen, és néha buktatókkal, és néha elbukva mások számára is tönkre teszünk. De ott nem lehet majd tönkre tenni. Jézus ezt a töredékes otthont újra otthonná fogja tenni. Ez a reménység a keresztény életnek ebben a világban. Nem az Édentől keletre élünk majd, hanem nem szüntelenül vándorolva és keresve azt a lényegi dolgot, amit elveszítettünk, soha meg nem érkezve haza, megérkezünk majd. Hazaérkezünk, ami atyánk elébe, és ő elénk jön, és átölel, és otthon leszünk. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, mi szeretjük ezt a világot. Különösen akkor, amikor úgy kevés bajunk van. Amikor az otthonnak a fényei, azok erősebben, határozottabban fénylenek ezekben a töredék, emúgy széttöredezett részletekben körülöttünk. Ezért szeretjük. De ne engedd, hogy a valóságos, az igazi fénye az elhalványuljon. Ne engedd, hogy erőnket arra pazaroljuk, hogy az itteni töredékes cserépekből próbáljunk összerakni egy épet, egészet, egy valóságosat. Úrunk, engedd meg, hogy valóban hazaérkezzünk. Engedd meg, hogy szívünkben Te uralkodj, hogy megismerjünk Téged, azt az igazi szeretetet, ami a Te jelenléted, ami a Te tetted volt ebben a világban is, ami lelked által most is itt van közöttünk. Engedd meg, hogy ezáltal szeressük ezt a töredékes világot. Hogy ezt szeressük benne is, hogy mindaz, ami igazi, ami igaz, ez egyre fényesebben ragyogjon, szeretetünk által. Legyen a küldetésünk része. Hogy jobban és egyre jobban rá tudjunk mutatni a töredékesen keresztül az igazira. És még úton járunk, Urunk, legyen az itt, vagy bárhol, fogd meg a kezünket, bíztass, soha el ne lankadjunk, soha ne veszítsük el a reményt, hogy majd hazaérkezünk. Kérlek, így bátoríts minket, így segíts, hogy mi is bátorítsunk elesetteket, félőket, szenvedőket, megfordultakat, jó irányban, de nem haladókat, hogy menjünk. Jézus Krisztus nevében hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.